van, szeretett ünneplő testvéreim! Ahogy a Szent Mise elején mondtam, és a naptárból mindannyian tudjuk, tisztában vagyunk vele, ma Krisztus királyt ünnepeljük, a mi királyunkat, lelkünknek a királyát. Talán vannak köztünk olyanok, akik nem tudják azt, hogy ez a legfiatalabb ünnep csak 1925 óta ünnepli anyaszentegyházunk. 11. Pius pápa rendelte el, 1925. december 11-én keltezett Quam Primas című apostoli köllevelével. Abban az évben ünnepelte anyaszentegyházunk a 325-ben tartott niceai első egyetemen zsinat 1600. évfordulóját. Azt el kell mondanom röviden testvéreimnek, hogy amikor az egyház kénytelen zsinatot tartani, akkor mindig valami olyan igazságot kell megfogalmaznia, kimondania, elrendelnie hittételként, amit egy csoport, egy eretnek csoport állít, hirdet, vagy éppen tagad. És akkor az egyház megfogalmazza a maga hitét a hívek számára közérthető módon. És mert sokan kételkedtek és tanítottak e tekintetben Krisztus istenségében, hát az egyház világosan kimondta, hogy Krisztus az atyával egy lényegű, és hát azt is, hogy országának nem lesz vége. És a pápa enciklikájának a hátterében pedig az áll, hogy a 21. századnak, rosszul mondtam, a 20. századnak az első évtizedeiben egyre inkább felerősödött az úgynevezett kommunista ateizmus, illetve az elvilágosodás, amit mi szekularizációnak nevezünk. Nagyon sokan pártoltak el Krisztus egyházától, és a pápa úgy gondolta, hogy jó lesz az egész világot az irgalmas Krisztus, a király Krisztusnak a kezébe, oltalmába helyezni. Már a pápai bulla idéz olyan szentírási helyeket, úgy az Ó, mint az Új Szövetségből, amelyek úgy mutatják be az Ószövetségben magát Istent, vagy a proféták által megjövendőlt messiást, akinek királyi attribútumai, királyi jelzői vannak. Az újszövetségi szentírásban is találunk ilyeneket. Annak dacára, hogy Krisztus egyszer nevezte magát királynak, akkor is jóvá hagyta Pilátusnak a megállapítását vagy kérdését, tehát király vagy te, igen, magad mondtad, az vagyok, mondja Jézus. És akkor idézni szeretnék négy rövid idézetet a szentírásból, amelyek arról szólnak, amiről korábban beszéltem. A 71. Zsoltárban ez áll, napjaiban az igazság virágzik, a béke teljessége, amíg csak el nem tűnik a hold, uralkodni fog tengertől tengerig, uralkodni fog, a királyok szoktak uralkodni. Vagy Izaiás 9. fejezetében ez áll, messzire kiterjed majd uralma. Talán a B évben ezt is szoktuk olvasni az ünnep első olvasmánya gyanánt. Az újszövetségi szentírásból talán legszebb a Filippi levélnek az a gyönyörű kitétele, amikor ezt írja az apostol, valószínű, hogy egy himnuszt idéz, ezért Isten felmagasztalta és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden téld a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És ebben az időben az Úr megszólítás csak Istennek járt ki. És az utolsó rövid idézetem éppen a mai evangéliumnak a kezdő mondata, amikor eljön dicsőségében az emberfia, s vele minden angyala, helyet foglal fönséges trónján, elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. Annak dacára, kedves testvéreim, hogy ahogy mondtam, az ünnep csak a 20. századnak az első harmadában jelent meg, 1925-től ünnepeljük Krisztus mint királyt. A képzőművészetben, az ikonográfiában, a szobrászatban, a templomokat díszítő elemekben már nagyon korán jelenkezett. Ezek a képek többnyire bibliai ihletettségűek. Nagyon érdekes, hogy a niceai zsinatig 325-ig többnyire a jó pásztor, a főpap, a tanító Krisztus jelenik meg a különféle katakombákban található freskókon, vagy domborműveken, vagy éppen szarkofágokon, de amiután kimondták a dogmát, tehát 325 után megjelenik Krisztusnak királyként való ábrázolása is. És ezek az ábrázolások kezdetben a római császárkultuszból és az udvari reprezentációból vesznek át képeket, mert ez az egyszerű emberek számára érthető volt, és ezeket használják föl, ilyen a nimbus, a fölemelt jobb kéz, a felhő, a trón, a bíbortalást, vagy éppen a szakál, amit meg kell figyelni, hogy a római császároknak van szakáluk, holott a rómaiak borotválkoztak. Egy érdekes dolog. A latin és a görög egyházatyáknak a homiliáiban, szentbeszédeiben pedig olyan jelzőkkel kezdik illetni Krisztust, amelyekkel csak a császárokat volt szokás megszólítani, mint a Kyrios görögül, vagy az imperátor latinul. De Jézus Krisztusra a királyjelzőt írott formában első alkalommal Eusebius, a történetíró és egyházatya használja, amikor azt mondja Krisztusról, hogy Basileios, azaz király. És most a következőkben szeretnék egy rövid kitekintőt megosztani kedves testvéreimmel, hogy miként ábrázolták századokon keresztül Krisztust, mint királyt az ikonográfiában, helyesebben fogalmazva a templomokat díszítő elemekben. A legelső Krisztus király ábrázolás a római Szent Péter bazilikának az altemplomában található egy szarkofág a 4. századból, amely úgy ábrázolja Krisztust, mint aki trónon ül, a tradíció légis, azaz a törvény átadásának a mozzanata megörökítve, amikor átadja a tekercset Péter és Pál apostolnak, lába alatt pedig az Urános, az égbolt istenének a római változata, amelyen rajta tartja a lábait, ezzel mintegy jelezve, hogy Krisztus az Ura az egész földnek, az egész világnak. A második ábrázolás Ravennában található, ahol Krisztust úgy ábrázolják, 450 tájáról való ez a mozaik kép, úgy ábrázolják, mint egyszerre, aki a nyájára vigyázó pásztor, de ugyanakkor nimbusszal koszorúzott, bíborpalásba öltözött király. A bíborpalást is szintén királyi vagy császári attribútumnak számított. A római Santa Costanza egyik fülke mozaikján pedig a paradicsomban ábrázolják Krisztust, amint ott áll, és a lábaitól ered a paradicsomi híres három folyó. Azon ábrázolják úgy is, mint aki a mennyei Jeruzsálemnek az előterében áll, mint a világ mindenségnek az ura kezében, a gemmáta, ez mindig azt jelenti, drágakövekkel díszített keresztet tart a kezében, és alatta vagy előtte a mennyei Jeruzsálem, a mennyei városa. A római Szent Kozma és Damián templomnak egy 6. századi apszis mozaikján egy új motívum tűnik föl, erről is érdemes szólni pár szót. Az Atyaistent ábrázolja, amint kezében van az a korona, amit készül ráhelyezni fiának, Jézus Krisztusnak a fejére. Ez a két típus aztán a 8. 9. században uralkodóvá vált egész Itáliában. A román stílusú templomoknak egy nagyon érdekes teológiája van, és ez is a Krisztus király motívumot segített az emberekkel megérteni. Két fontos eleme van ezeknek a templomoknak, a kapu, a portálé, ahol bejövünk, illetve az apszis, a templomnak a hátsó része, a szentély rész. Ezekben a templomokban úgy ábrázolták, hogy a kapu fölött a pantokrátor, a dicsőséges uralkodó Krisztus áll, aki azt mondta önmagáról, hogy én vagyok a juhok számára az ajtó, utal a János 10:9-re, illetve bent a szentélyben a Krisztus, aki ott trónol, és a trónon ülés szintén királyi attribútum. A gótika idejében kialakul a Krisztus király ábrázolásnak egy másik formája is, a Salvator Mundi, amikor Krisztus jobbját áldásra emeli, bal kezében a földkerekséget tartja, és ez pedig az egyetemes megváltásnak a szimbóluma, kezében az a föld, amelyen minden egyes ember meg van váltva. A 13. 14. században Itáliában olyan képek is keletkeznek, ahol a szűzanya megkoronázása a témája a freskónak, vagy éppen a mozaiknak, de Krisztus maga helyezi a koronát a szűzanya fejére, illetve olyanok is vannak, ahol nem Krisztust ábrázolják, hanem a Krisztus monogram, a PX van ábrázolva, és azon, annak a tetején van egy gyönyörű szép korona, jelezve, hogy a Krisztus nem más, mint a megkoronázott király. A barokk korban, és a mi templomunk is barokk templom, a barokk korban egy hatalmas nagy templomtér mennyezet adódott a templomok stílusából következően, nem voltak összeszaggatva oszlopokkal, oszlopcsarnokokkal, ezért hatalmas tér volt a festésre. Sok ilyen templom van, ahol a pantokrátor, a mindenség ura, a világ mindenség uralkodója, Krisztus, vagy a triumfátor, a győztes Krisztus van fölfestve, körülötte a szentek, a boldogok, a vértanúk. Ez mind-mind ilyen csodálatos ábrázolás. Az utóbbi évszázadban túl a festészeten, vagy éppen a szobrászatnak ilyen megnyilvánulásai mellett megjelentek a szabadtéri Krisztus király szobrok is. Én csupán csak kettőt említenék meg ez alkalommal, ilyen monumentális Krisztus ábrázolást. Az egyik a Dél-Lengyelországban található Krisztus szobor, ez a legnagyobb a világon, talapzatával együtt 50 méter, kb. 10 emeletes tömbháznak a mérete, Schwerbozin határában áll, a helyi lelkipásztor kezdeményezte, mindenki őrültnek tartotta, de végül összejött a szobor. És a világ legismertebb szobra a Rio de Janeiro-i híres Cristo Redemptor, a megváltó Krisztusnak az ábrázolása, amely korban egyszerre született a pápai enciklikával és az ünneppel, de kettőnek egymáshoz valójában nem volt semmi köze. Ezt a riói katolikus kör akarta a pápai bullától függetlenül Krisztusra bízni az egész világot, mint megváltóra. Tudni kell róla, hogy 9 éven át készült ez a hatalmas szobor, 1922-től 31-ig, és van romániai vonatkozása is, hiszen a szobornak az arcát egy román művész, Gyorgye Leonida faragta. Ez a szobor 30 méter magas, talapzata még 8 méter, és a Krisztus karjainak a fesztáva pedig 28 méter. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen grandiózus alkotásról van szó. És ezek az alkotások mind-mind hitvallások valahol. A művésznek, a megrendelő közösségnek a hitvallása, aki Krisztust nem csak a világ mindenség királyaként, hanem a saját életének a királyaként is fogadja el. Krisztus király templomok az ünnep meghirdetése előtt nem voltak. Tehát 25 előtt nem szenteltek templomot Krisztus király tiszteletére. A világon az első templom Krisztus király tiszteletére az Írországban van, ezt külön a pápa kérésére dedikálták, mert éppen akkor épült. Erdélyben, hogy már ilyen információnk is legyen, mindössze 2 templom van Krisztus király tiszteletére dedikálva, szentelve. Az egyik a nagykászori templom, a másik pedig Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király plébánia templom, de van egy kápolna is, Uzon filiájában, Keresztváron, egy kis imaház Krisztus király tiszteletére van szentelve. Hága jó hívek, kedves testvérek, nem untatni akartam önöket ezzel, csupán csak ízelítőt akartam adni arról, hogy az a hit, de Szent Atya megfogalmazott, hogy Krisztus a mi királyunk és a világ mindenség királya, az a művészetben, a szobrászatban, a templomokat díszítő elemekben is lám testet öltött, kifejezésre jutott, szót kapott. És nagyon jól tudjuk, hogy a templomokban lévő festmények, képek, mozaik képek, szobrok valamilyen formában a szegények bibliája funkcióját tölti be. Biblia pauperumnak mondták a középkorban. Hát amikor megállok egy kép előtt, egy szobor előtt, egy freskó előtt, egy mozaik kép előtt, annak az üzenetét át tudom elmélkedni, magamévá tudom tenni, mert az üzenetet hordoz. És üzenet ez volt, és ez marad továbbra is, hogy Krisztus a világ mindenség királya, nem ő tette magát királyjá, az Atya akarta, hogy ő legyen a király, az Atya akarta, és Krisztus pedig engedelmes volt, mint halálig, egészen a kereszt halálig, ahol őt felmagasztalta az Atya Isten, és így lett a mi és a világ mindenség királya. De elmélkedésemnek a végén mindenképpen az a kérdés, hogy mit vigyünk magunkkal, mivel térjünk haza otthonainkba. A közelmúltban járt a kezembe, és olvastam végig nagy élménnyel 16. Benedek pápának még Ratzinger bíborosként írt egyik kicsin könyvét, az a címe Krisztusra tekintve. Gyönyörű szép elmélkedések vannak a Szent Háromságról ebben a kis könyvben. Most ebben a könyvben olvastam a következő megdöbbentő gondolatot. Legalábbis engemet nagyon megérintett. Így szól. A hit meddővé válik, ha nem éljük meg. Ilyen rövid. A hit meddővé válik, ha nem éljük meg. Hitünk bármely igazsága meddővé válik, ha nem éljük meg. Mert előfordulhat, kedves testvérek, hogy valaki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy, hiszi azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hiszi azt, hogy Jézus Krisztus a föltámadás és az élet, talán azt is hiszi, mert hinnie kell, hogy Krisztus visszatér ítélni élőket és holtakat, hogy megítél majd engem is, de ugyanakkor halogatom, halogatjuk, hogy ez szerint is éljünk. Kedves testvérek, ünneplő hívek, a hitet nem lehet halogatni. A hitet nem szabad halogatni. Aki halogatja a hitet, aki halogatja a hit szerinti életet, az kockáztat. Eljátszhatja a hitét, következésképpen magát az üdvösséget is. És mi ma azt a valakit ünnepeljük királyunkért, királyunként, Jézus Krisztust, a világ mindenség királyát, aki arra tanít bennünket éppen a mai evangéliumban, hogy figyeljünk oda a szükséget szenvedőkre. Figyeljünk oda és segítsük őket. Arra tanít, arra figyelmeztet bennünket, hogy őt magát lássuk a rongyokban, bidergőkben, a fázókban, az éhezőkben, a betegekben, az ínséget szenvedőkben, a nélkülözőkben. Hogy őt próbáljuk, őt akarjuk szeretni minden szenvedő emberben. Mert ha ezt látjuk, ezt tesszük, így éljük, akkor már éljük a hitünket. Akkor nem válik meddővé a hitünk. Mert mi nem sajnálkoznunk kell a szerencsétleneken, azt kell megkérdeznem magamtól, hogy miben ült testet az én sajnálatom. Konkrétan mit jelent az én sajnálatom, az én részvétem, az én együttérzésem. És ha ez konkrétan megnyilvánul valamiben, akkor élem a hitemet, másképpen nem beszélhetünk megélt hitről. És ismétlem a pápát azt mondja, a hit meddővé válik, ha nem éljük meg. El lehet játszani a hitet. A mi hitünk az nem valami üres tartalom nélküli elméletek sorozata. Aki ezt nem hiszi, olvass el a Jakab levelet. Végig arról szól, hogy a mi hitünknek, a mi szeretetünknek konkrét tettekben kell megnyilvánulnia. Áldozatban. Isten iránti engedelmességben. Sőt, néha szoktam mondani, hogy a hit maga az engedelmesség maga a hit. Tehát nem lehet szétválasztani. Hát ha Krisztus nekem a királyom, ha Krisztus az én életemnek az ura, akkor ennek testet kell öltenie abban, hogy hiszek neki, hiszek az ő szavaiban, azt teszem, amire ő hív, amire küld, amire ő buzdít, amire ő bátorít, hogy mindent vele beszélek meg, hogy neki adok számot mindenről. És akkor a hitem már nem üres tartalom nélküli akármi, hanem keresztény hit, olyan keresztény hit, amelynek utolsó állomásán bátran találkozhatok az ítéletre visszaérkező Krisztussal. Hát buzdítom, kedves testvéreimet, Krisztus király vasárnapján. Igyekezzünk megélni a hitünket. Igyekezzünk úgy élni, mint aki tisztában van azzal, hogy az ő életének egyetlen ura van, akinek engedelmességgel tartozik, Jézus Krisztus, a világ mindenség királya. Amen.